kívánunk.
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A NATO alapításának 75. évfordulós megemlékezésével hivatalosan is megkezdődött a Védelmi Szövetség csúcs találkozója Washingtonban. A 32 tagország állam és kormányfői vannak jelen, valamint a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg szerint a legnagyobb költsége és kockázata annak lenne, ha Oroszország győzne Ukrajnában. A NATO 700 millió dollár értékben kötött szerződést Stinger rakéták gyártására a tagállamaiban. Eljött az ideje annak, hogy a NATO nagyobb szerepet vállaljon az Ukrajnára vonatkozó békemisszióban és a jelentőség teljes tárgyalások megkezdésében, jelentette ki a magyar parlamenti delegáció vezetője. Nagyka Lőrinc ismertette a magyar álláspontot, ami tűzszünetről és a békéről szól. Elítélte a kijevi kórház elleni támadást. Orbán Viktor még tegnap az amerikai fővárosba érkezett, ahol részt vesz a NATO holnapig tartó csúcs találkozóján, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő tárgyalás folytatott Recep Tayyip Erdoğan török államfővel a magyar békemisszióról, ennek támogatását kérte, arra tekintette, hogy a konfliktusban Törökország volt az eddigi egyetlen sikeres közvetítő. Magyarország a csúcs találkozón is az ukrajnai tűzszünet és a béketárgyalások mielőbbi megkezdése mellett érvel, jelentette ki előzőleg a külgazdasági és külügyminiszter. Ha ugyanis nem sikerül gyorsan véget vetni a háborúnak, akkor brutális eszkalációs veszéllyel kell szembenézni, közölte Szijjártó Péter. Szavai szerint hiába, hogy az Észak-Atlanti Szövetség az alapítása 75. évfordulóját ünnepli most, a katonai szervezet az eddigi egyik legnehezebb időszakát éli, újra hidegháborús hangulat uralja a világpolitikát. Megerősítette a magyar kormány álláspontját, miszerint hazánk ki akar maradni abból a most jóváhagyásra váró döntésből, amelynek értelmében a NATO Ukrajnát támogató missziót indít a katonai kiképzés és a fegyverszállítások koordinálása céljából. Megismételte, ennek a háborúnak a csatatéren nincs megoldása, ehelyett tárgyalásokra, diplomáciai rendezésre van szükség. Hiába jelezte Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a hagyományoknak megfelelően ismertetné az elnökségi programját, nem mondhat beszédet az Európai Parlament első plenáris ülésén, a soros elnökségét átvevő tagállam miniszterelnökeként. Az indoklás szerint a parlament elnöksége ugyanis nem talált helyet a beszédnek a napirendben, a Euronews értesülései szerint. A Patrióták Európáért EP frakciójának megalakulásával olyan politikai erő jött létre, amely megakadályozhatja az illegális migrációt érintő negatív intézkedések megszületését, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György hozzátette, a Fidesz-szel is fémjelzett új frakció fellép a mezőgazdasági termelőket sújtó intézkedések és a versenyképességet negatív irányba befolyásoló európai intézkedések ellen is. Új európai pártcsaládot alapít szövetségeseivel a Mi Hazánk mozgalom, tudatta Torockai László pártelnök. Előzőleg a Német Alternatíva Németországért párt bejelentette, elegendő partner talált saját frakció alakításához, egyelőre 9 uniós tagország 28 képviselőjével. Elkezdődhet az aláírásgyűjtés a kiemelt beruházásokról szóló törvényi szabályozás ellen, jelentette be az LMP frakció vezető helyettese. Csárdi Antal szerint a Balatonpart, a fertőtó beépítése és az akkumulátorgyárak létesítése egyaránt ennek a törvényciknek a segítségével vált felgyorsíthatóvá, és tudtak az illetékesek az állampolgárok megkerülésével olyan döntéseket hozni, amelyek az alapvető szabályokat figyelmen kívül hagyták. Magyarország 11 pontos javaslatcsomagot terjesztett az Uniós Versenyképességi Tanács elé az elektromos autózásra való átállás felgyorsítása érdekében, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kiemelte, fejleszteni kell a töltőinfrastruktúrát, a szabályozási terhek enyhítésével kell elősegíteni a versenyképesség növekedését, valamint a zöld átmenet során a technológia semleges eljárásokat és a körforgásos gazdaságot kell előtérbe helyezni. A lehetőség esti felfüggesztéséig több mint 32 ezer előregisztrációs kérelem érkezett, a modern napelemes rendszerek telepítését támogató kiírása, tudatta az Energiaügyi Minisztérium. Az eredeti 75,8 milliárd forintos keretösszeget 30 milliárd forinttal emelték, így az előzetesen becsült 15 ezernél több, akár 25-26 ezer családtól vállalhatják át a beruházási költségeik kétharmadát. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de északon erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés, helyenként akár zivatar is kialakulhat, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 22-23, napközben 36-37 fok körül alakul, híreinket hallották.
La la la. nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Quintus Horatius Flaccus Krisztus előtti 65-től 8-ig élt. Az antikvitás költő fejedelme. Apja felszabadított rabszolga, aki leleményes pénzember, pénzváltó volt. Manapság bankárnak vagy uzsorásnak mondanák. Így a költő jómódú fiúként nevelkedett, bizonnyal lelkesedett a nagy hagyományú köztársaságért. 21 éves, amikor Brutus és társai a köztársaság védelmében megölték az egyeduralomra törekvő Julius Cézárt, önkéntesként állt a köztársaságot védő Brutus és Cassius seregébe, hogy harcoljon a Cézár örökségét folytatni akaró Octavianus és Antonius ellen. Ezzel indult a polgárháborúk gyilkos korszaka. Az első döntő ütközet a Filippinél vívott csata volt, amely Octavianus és Antonius győzelmével végződött. Horatiusnak immár tiszti ranggal ott kellett volna lennie, de addigra már nem látta a testvérháború értelmét, és az is kiderült, hogy nem alkalmas katonának. Később egyik öngúnyoló versében bevallotta, hogy úgy félt az öldökléstől, hogy az összeütközés kezdetekor pajzsát, fegyvereit eldobva menekült, vagyis katonaszökevény lett és meg sem állt Athénig, ahol békés otthont talált a nagy hírű iskolákban. Titkos üzenetváltásokból apja megtudta, hol van, a gondos családfő óvta, hogy egyelőre hazatérjen. Titkos küldöncökkel bőségesen ellátta pénzzel, hogy gondtalanul tanuljon, amit csak akar. Ő pedig lelkesen tanulta a sokféle tudnivalót, amit a híres athéni iskolák ígértek. Nem csak a görög nyelvet, de a görög irodalmat és a görög tudományokat, köztük az egymással is vitázó görög filozófiai tanításokat is könnyen, szórakozva tanulta. Élte az ifjúság színes életét tudományos előadásokon, vitákban, kocsmák eszemiszom társaságaiban és a nőknek abban a forgatagában, amely majd otthon is nagy hírű költőként is, mint halálig kísérte. Mértékletesen, de okosan kihasználva a napokat, fejlődött magas művészetté költői képessége. Elragadták a görög költészet változatos versformái, egyszerre lelkesítette Szaffó szerelmes költészete, Alkájosz férfias, hazát féltő pátosza és Anakreon bordalai. A tanuló és tanulni akaró sokfelől összegyűlt, részben katonaszökevény fiatalok társaságában ismerkedett össze Vergiliusszal. Hamarosan felismerték egymásban nem csak a költőt, de a jelentékeny költőt is. Barátságuk otthon is, az irodalmi életben is Vergilius haláláig tartott. A polgárháború vérengzése még jó ideig kísértett. A győzelem után Octavianus és Antonius egymás ellen fordult a főhatalomért, de Rómában már Octavianus volt az úr, Antonius pedig Egyiptomban, szövetségese és szerelmes párja Kleopátra mellett a déli és keleti tartományokban uralkodott. A végső leszámolás még hátra volt, de Itáliában elkezdődhetett az újjáépítés, a lerombolt falvak és feldúlt szántóföldek rendbehozása. Vergilius sietett is haza. Ha Octavianus rendet tud csinálni, békés életet teremteni az elpusztított vidéken, neki mellette van a helye. Ő parasztfiúként indult, nem csak a szerelmes pásztorok életéről akart szép verseket írni, hanem a földművelés, pásztorkodás, gyümölcstermesztés, méhészet tudnivalóiról kívánt messzehangzó költeményeket alkotni. Horatius azonban úgy látszik apja levelekben biztatta, hogy maradjon csak a veszélytelen messzeségben, amíg a már császárrá készülő Octavianus amnestiát közkegyelmet nem ad Brutus egykori katonáinak, és minden katonaszökevénynek akármelyik oldalról szökött meg. Horatius tehát várt. Vergilius azonban otthon hamarosan megismerkedett azzal a mecénásszal, aki nem csak a legkitűnőbb irodalmi szakértő, írókat, költőket pártfogoló férfiú volt, de Octavianus jó barátja, tanácsadója, hamarosan a készülő császári rendszer kulturpolitikai támasza. Mecénász azonnal felismerte Vergiliusban a teendők legművészibb és leghatásosabb kifejezőjét, ma úgy mondanók, propagandistáját. Beajánlotta Octavianushoz, akit ekkor már, ha még nem is császárnak neveztek, de a szenátus elnöke, Princeps Senatus címen már Itália kizárólagos ura volt. Vergilius pedig mecénászon keresztül a legfőbb hatalomnak is beajánlotta Horáciuszt, akihez el is érkezett a kegyelem. Az Athénban addig igen sokat tanuló és költőként sokat fejlődő egykori katona szökevény tehát veszélytelenül hazatérhetett, mecénász pedig a nagyon okos és nagyon vonzó modorú fiatalembert azonnal szívébe fogadta. Még azt is megértette, hogy az ifjúkori eszméiben csalódott, a polgárháború pártviszályaitól idegenkedő költő egyelőre legalábbis nem kíván a politika közelébe kerülni. Verseiben már mutatkozott az a megbocsátó gúny és öngúny, a szókimondó vád és a megértő megbocsátás, ami akkor is jellemezte, amikor már életében elért minden dicsőséget. Hamarosan meg is jelent az Epódusok könyve című versgyűjtemény. Az Epódusz nem egy költői műfajt vagy témavilágot jelentett, hanem egy versformát, amely alkalmas volt bármilyen tárgyú költemény számára. Horáciusz türelmesen kivárta, amit a nagy pártfogó előre tudott, hogy a politikától úgy húzódozó is fel fog lelkesedni, amint igazi lelkesedésre lesz alkalom. Ez is elkövetkezett. A földközi tenger másik oldalán még Antóniusz és Kleopátra volt az úr. Róma is egész Itália szorongott. Mi lesz, ha a végső összecsapáskor ők győznek, folytatódik a polgárháború és folytatódik a véghetetlen vérengzés? A döntésnek el kellett következnie. Octavianus hajóhadának és seregének javával elindult. Róma aggódva várta a híreket, és végre jött a megnyugtató bizonyosság, Octavianus akciómnál döntő győzelmet aratott, Antóniusz öngyilkos lett, Kleopátra fogságba került, és ő is az önkéntes halált választotta. Ez Krisztus előtt 31-ben történt. Ezzel valósult meg Julius Caesar terve, az egységes, békés római világbirodalom. Caesar neve ettől fogva legfőbb hatalmat jelentett, mi császárnak mondjuk. A diadal hírére örömtáncokra kelt a római utca is. Horáciusz végre megírta a diadal ódáját. Nunc est bibendum, most inni kell. Így kezdődik az ünneplő és ünneplése szólító halhatatlan költemény. Majd Vergilius és Horáciusz az irodalom két élő főalakja lett. Horáciusz élete ettől fogva a szakadatlan siker. Közügyé lett az a mértéktartás életmódban és véleménymondásban, ami jellemezte a költő életét és költészetét. Aurea mediocritas, arany középút volt, Horáciusz jelmondata, és az erkölcsi mértékké nem esült. Carpe diem, használd ki a napot. Ez lett a mértéktartó önzés aranyszabálya. És az annyiszor ismételt jelmondat, dulce et decorum, est pro patria mori, azaz édes és díszes meghalni a hazáért. Maradandó harci jelszó lett egy egykori katona szökevénytől. Horáciusz számos versora lett közmondás, vagy ismételgetett közhely. Formagazdagsága múlhatatlan példaadás mindenfajta költő számára. Vágyai közvágyakozások, megbocsátó humora, de leleplező szókimondása is magatartás eszménnyé lett. Eredeti bölcsek és unalmas álbölcsességmondók 2000 éves szakadatlanul idézik. Szerelmi költészete pedig a szenvedélytől a játékosságig minden érzelemárnyalatnak példákat szolgáltató. Szinte folyton szerelmes volt, ifjan is, éretten is, öregen is. De sohasem nősült meg. Elvileg nem volt hajlandó lemondani a többi nőről. Nagyon különbözik nagy lirikus elődjétől, Catullustól, aki a szerelem lázas szenvedélyében élt, de különbözik kitűnő utódjától, Ovidiustól, akinél a szüntelen szerelem játékos léhaság. Ő a szerelmi változatosságban is úgy használta ki a napot, hogy betartotta az arany középút szabályát. És közben az irodalomtudománynak mestereként tanítója lehetett a költészet véghetetlen nemzedékeinek. Idős fővel írt, levélnek fogalmazott, hexameteres tanköltemény az Ars Poetica, a költői művészet, évezredekre példája lett ennek a sajátos műnemnek. A klasszicizmus 17. századbeli irodalmi törvényhozójára Boálóra ugyanúgy hatott, mint a mi Arany Jánosunkra, aki megírta az oly fontos szakmai hatású tanköltemét, a Vojtina arszpoétikáját. Horácius mindegyik nyugati irodalomba beépült, se szeri se száma magyar fordításainak. A 18. században Virág Benedek, a mi századunkban Csengeri János összes költeményét lefordította, de számos költeményének tucatnyi magyar változata is van. Mondatainak nem kis részéről bárki azt hiheti, hogy a mi saját közmondásunk. Ezer éve irodalmában alig ha van nála élőbb költő. Quintus Horácius életéről a világirodalmi arcképcsarnokból olvastam.
Még én voltam a kedvesed, s felfénylő nyakadat, még nem ölelte más ifjú, még veled éltem én, nálam jobban a dús, Perzsa király se él. El nem ragadott tőlem a trágplogé, rólam szólt a dalot, s olyan híres voltam akár hajdani hősanyám. Lantott penget a szép klohé, fenséges szerető és dalos ajkú is, hogy megváltsam az életét, vállalnám a kalált, boldogan érte én.
Horácius bölcsességei. Ne bánd a holnap mit hoz. Akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, ne kerüld barátom a szerelem gyönyörét, s a táncot. Boldog az, aki felülemelkedik a hétköznapi ügyeken. Bármivel is áldott meg Istenünk, vedd azt hálás kézzel. Ne halogasd örömeid évről évre, hogy bárhol is éltél, elmondhasd, boldog életed volt. Nincs mi örök, ne reméld. Int erre az év, meg a perc, mely elviszi szép napodat. Még egy útmutatás, ha ugyan kell még a tanács, nézd jól meg, hogy kire mit mondasz, s főként, hogy kicsodának. Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd. Így foganaz meg gyorsan a lelkünkben, s mélyen bele így gyökeredzik. Holnap mi lesz majd? Azt ne kutasd. A sors ahány napot nyújt, vedd nyereséggyanánt. Lágy felelet dühöt old, haragos szó indulatot. Feltámad sok már feledett szó, és feledésbe hull sok most kedvelt, ha netán így dönt a gyakorlat. Nagy kérdés, remeket mi teremt, a tudás vagy az ihlet? Bal sors, ha sújt rád, lelki nyugalmadat őrizd, s ne szédülj meg, ha szerencse ér. Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más. Légy ura indulatodnak, mert ha az nem engedelmeskedik, parancsolni fog. A szerelemnek megvan az a baja, hogy benne harc és béke örökké változik. Az voltam, ami vagy. Az leszel, ami vagyok, írja sírfeliratában. A nevetségest hamarabb megjegyzi akárki és őrzi eszében, mint amit elfogad és mire felnéz. Nyíl se talál be a cél kellős közepébe. Ez vigasz. Nem lehet egyszerre látni a dolgok kezdetét és végét. Ez egy bölcsesség. A társadalomról így ír. Nem csak a gazdagoké a világ fénye csodája. Legkicsinyebb vétkét is mind megrójuk a jónak, ám ha a gaz követel súlyos bűnt, néma az ajkunk. Látod, mely rövid mulandó ez világ, elmúlik higgyed, mint szinte ez virág, mert nincsen benne állandóság, folyása néki, álhatatlanság. Ezt mondja az időről. Minden siker azé, aki a kellemest összeköti a hasznossal. Éld a víg jelent, ne kutasd a holnap gyötrő gondjait, keserült is enyhít a szelíd mosoly, maradéktalan, nincs üdv a világon. Légy erős lelkű, ha nehéz a sorsod, s bátor. Ám légy bölcs, s ha a kedvező szél szer fölött fújnád agadó vitorlád, vont be a vásznát. Az élet semmit sem adott az emberiségnek, nagy erőfeszítések nélkül. A harag rövid ideig tartó őrültség. Horácius Thaliarchushoz. Nézd a szoraktét! Nézd magas orma, hogy ragyog fehéren! Roskad a hó alatt és nyög az erdő, és a fagyban a folyamok vize mind beállott. Fűcs hát, hadd oldja vadszigorát a tél, fűcs jó keményen, s hozd ide két fülű kancsódat, és tölts bőkezőbben, ó Thaliarchusz, a legjavából. A többit bízd rá, bízd az egekre, ha legyűrték a tengerkavaró vihart, megint feláll a karcsú ciprus, s nem csikorognak a fák a kertben. Ne bánd a holnap, mit hoz. Akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, ne kerüld barátom a szerelem gyönyörét s a táncot, míg rá nem őszül ifjú fejedre a mogorva vénség. Hívnak a versenyek, s ilyenkor édes sugdolózni titkon az alkonyi félhomályban, ilyenkor édes a kacagás, amely megmondja, merre bújt el a kedvesed, s a zálogú rabol gyűrű, mit a keze véd, de a szíve enged. Horácius ugyanúgy alkot, ahogy a magyar költők, azaz a látvány átemelkedik látomássá vagy filozófiává. A Szorakte egy 700 méteres hegy a lakhelye közelében, s a havas hegycsúcsok látványa, a hó alatt nyögő erdős, a fagyos víz ellentétben áll azzal a helyzettel, amelyben a költő szemlélődik. Ő ugyanis vígan borozgat társaival a fűtött villában. A harmadik versszak már fontos filozófiai mondani valót sejtett, a többit bízd az egekre. Az ember hagyja rá magát a sorsra, a természetre, hiszen semmi nem állandó, a fagy se, a vihar sem, és a hideg sem. A negyedik versszak egyértelműen fogalmazza meg a Carpe Diem elvét. Élj a mának, légy hálás a jelenért, s a szerelem és tánc örömétől ne fozd meg magad, mert ott settenkedik a fiatalság nyomában, a mogorva vénség. Hiszen ezt mondja. Ne bánd a holnap, mit hoz, akármire ébreszt a sors. Vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, ne kerüld barátom, a szerelem gyönyörét s a táncot, míg rá nem őszül ifjú fejedre a mogorva vénség. Csak amíg lehet, addig kell élni, sportolni, s a szerelmi évődés izgalmának engedni. A pogány költő filozófus a Leukonoéhoz című versében is megfogalmazza életbölcsességét. Leukonoéhoz. Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked mit szántak, mi jövőt isteneink. Kár Babilon sötét számításait is kérdeni, jobb tűrni, akármi lesz. Vagy még több telet is ad Jupiter, vagy soha látni már nem fogjuk, ha az zord téli vihar zúg el a tengeren. Szűrd meg bölcsen a bort, balga reményt tilt az irigy idő hosszan szőni. Amíg szánkon a szó, már tova tűnt a nap. Élvezd, míg teheted. Holnapokat, Leukonoé, ne várj. A jövő kutatása, a csillagjóslatok vizsgálása is helytelen. A tűrés nála központi fogalom. Az aurea mediocritas, az arany középút azt jelenti, hogy a sorsunk nem tőlünk függ, mert Jupiter vagy ad még több napot, vagy nem. A szűrd meg bölcsen a bort kifejezése arra utal, hogy az életet okosan kell élvezni, mértéktartóan. Amíg szánkon a szó, már tova tűnt a nap, élveznünk kell az életet. Ez a költői kifejezés arra utal, hogy az élet milyen gyorsan elmúlik, ugyanakkor a pillanatot okosan kell élveznünk. A Licinius Murenához szóló költeménye több bölcs tanáccsal is szolgál barátjának, s az utókornak is. Barátja, aki konzul volt és mecénász sógora, Krisztus előtt 22-ben belekeveredett egy Augustus elleni összeesküvésbe, és ezért kivégezték. Ettől akarta megóvni Horácius barátját ilyen gondolatokkal. 1. Nem érdemes nyíltan küzdeni. 2. Az arany középút nem rejt komoly veszélyt, hisz sem a szegénység, sem a pompa nem szédítheti meg az embert. 3. Aki túlzottan magasra tör, nagyobbat zuhanhat. Így fogalmaz, égverő fenyvek sodarát sűrűbben rázza a fergeteg. Továbbá a nagy torony és a hegyorom képe a gyors bukást idézheti elő a természetben és az életben egyaránt. Soha nem felejthetjük szerencse idején, hogy ez forgandó. Továbbá semmi nem állandó, a baj sem. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz folyton az, vigasztal. Ugyanakkor a bátor helytállás és a szerencse idején is megtartott szerénység nagyon fontos. Ezeket a tanácsokat azonban nem fogadhatta meg barátja, s ez lett a végzete. Licinius Murenához. Jobban jársz, Licinius-om, ha nem törsz folyton a nyílt tengerek ostromába, s gyors szelektől tartva nem óvakodsz a parti hegyekhez. Akinek szívében arany közép tart súlyegyent, azt nem nyomorítja rozzant putri szennye, nem nyomorítja bántó udvari pompa. Égverő fenyvek sodarát sűrűbben rázza a förgeteg, recsegő robajjal dől a nagy torony, s a hegyek legormát sújtja a villám. Jót remél a vészben, a jóban ismét fordulattól tart az előrelátó szív. Ahogy meghozza a télharagját Jupiter, épp úgy űzi is. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz folyton az. Ha hallgat a múzsa, olykor lanttal ébreszti, s nyilait nem mondja mindig Apolló. Állt helyed bátran, ha szorít a sors, és légy szilárd. Viszont okosan magad vont össze, hogyha kedvez a szél, túlontúl büszke vitorlád. A Melpomenéhez című ódájában Horácius büszke öntudattal vallja meg a komoly hangú költészet múzsájának, hogy tisztában van költő jelentőségével. Nem titkolja el, nem szerénykedik, tudja, hogy egyre híresebb lesz az idő múlásával. Ő teremtette meg a görög költészet témáit és versformáit a római költészetben, és valóban nem szégyelte alacsony származását, és ezzel mintát adott az őt követő művészek büszke költői öntudatának. A magyar Horácius, Berzsenyi Dániel a következő ódát példaképének, az ókori költőfejedelemnek szentelte. Berzsenyi Horác. Zúg immár Boreász a kemenes fölött. Zordon fergetegek rejtik el a napot, nézd a sák tetejét, hófuvatok fedik, és minden bústelelésre dőlt. Halljad, Flaccus aranylantja mit énekel. Gerjezd a szenelőt, tölts poharadba bort, villogjon fejeden balzsamos kenet, melyet Bengala napja főz. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd érzését ki ne zárd, míg fiatalkorod boldog csillaga tündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. Még szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl s zuhogó patak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, beszédes énekek, magával ragadó ritmusok, az élő hagyományból közvetlenül merítő kompozíciók, a magas művészi színvonal együttes lecsapódása. Most és mindenkor ez a vízöntő. Írja Roberto Sacchi a vízöntőről szóló recenzióban, a Folk Bulletin című olasz szaklapban. A zenekar tagjai Kanadától Irakig, Hollandiától Olaszországig számos fesztiválon, klubokban és iskolai koncerteken szereznek érvényt a magyar népzenének. Az együttes eddig 11 albumot jelentetett meg. Kedves hallgatóink, a következő percekben a vízöntő együttes zenei repertoárjából készült összeállításunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!
hol egymástól álljuk, egymásnak se szóljunk. Aki minket meglát, mit fog az mondani, azt fogja gondolni, idegenek vagyunk.
Csufjára, megfojtlak egy pohárba, pohárba. Ne bánd, édes virágom, virágom, hogy így élem, világom, világom. Ilyet te is nem bánom, nem bánom, szívemből azt kívánom, kívánom.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Vízöntő Együttes zenei repertoáriából készült összeállításunkat hallották. A műsor Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Demnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő. Nevükben is jó vételt, tartalmas időtöltést kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. 14 óra 5 perckor Közelkép című portréműsorunkban Csákány Lászlóné hagyományőrzővel Hajdú Mária beszélget. Ezt követően Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadása szól. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján, Lélekműhely című összeállításunkban. Elsőként a két éve kiépített Bátor tanösvény első hivatalos bejárásáról szóló riportunkat hallják, majd részlet következik Monyi Csandrás utazása rejtelmes Kelet-Afrikába című könyvéből. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján dr. Kuminec Géza teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kinevezett rektora beszél a teológiai erényekről. A 15 órai híreket követően a damaszkuszi boldog vértanukról emlékezik meg Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, majd meghallgathatják Balogh Ferenc hétvégi levelét. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban a teremtésvédelemről hallanak beszélgetést. A 16 órai hírek után gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Az adás tartalmából a Miskolci Egyetem fenntartásába került a Földes Ferenc Gimnázium. Diplomátadó ünnepséget tartottak az egyetem végzős hallgatóinak. Bihal Tamást választották meg újból a Borsod vármegyei iparkamara elnökévé. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a korai esti hírmondóval és a régiós sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzér imádságot hallanak rádiónk egri stúdiójából. Ezt követően a Magyar Katolikus Rádiót Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát sugározzuk. A 19 órai híreket követően Iránytű című műsorunkban a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 11. évfolyamának tavaszi római zarándoklatára emlékezünk vissza két diákkal és Majorszki Andrással, a 11. osztályfőnökével. 19 órától 20 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány munkáját és szolgálatát mutatja be az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján előbb Balogh Gyula atyával, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia plébánossával beszélgetünk az egyházi szerepvállalásról, majd Csák András Ceredi plébános beszámolójának harmadik részét hallgathatják meg, mely a Római Magyar Nemzeti Zarándoklaton hangzott el. A 20 órai sávban előbb James Herriot kutyás történet című írásának negyedik részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt. When it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen. Baby, I'd like a thing to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels. Yeah.
so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. There's so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? The gloom on the
tüzet, lángot vizet. most csak simogass. Te add tovább, gondolj rám, ha nem szabad. Yeah.